Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha már a kampány közelébe kerültünk, akkor klasszikusan mindig előfordul az, 4 évente legalább, hogy időnként meglepődünk, mert hogy a CNCSZ részéről vagy adatai közül kibukik egy-egy jelöltről, hogy együtt működött ilyen vagy olyan formán az egykori Securitatéval, de hát nem ezt fogjuk bolygatni, hanem azt, hogy az irattárral foglalkozó testület időnként kiad egy-egy jelentést, egy-egy összegzést, ezt tette nemrég. Ennek az adatait elemezzük, értelmezzük Csendes Lászlóval, a CNCSZ egyik tagjával, aki egy időben a testületet elnökként is irányította. Köszönöm, hogy itt van velünk, és hogy hát egy kicsit mazsolázhatunk itt a több folyó kilométer adat közül.
Jó estét kívánok!
Mennyire működik ez a digitalizálás? Ez az első alapvető kérdés, mert ez egy hosszú folyamat, a honlapon megjelenő adatokról ítélve azért ez egy ritmusos munka. Itt nem csak arról van szó, hogy hozzáférhetővé válnak, például az Antonis Coopernek az adatai, hogy csak egyet mondjak, vagy egyéb olyan érdekes epizódok, amelyekről csak úgy olvastunk a tankönyvekbe, de íme itt vannak a konkrét dokumentumok. Szóval, hogy hogyan néz ki most ez a folyamat? Mi már beszélgettünk a CNCSZ munkájáról. Visszatérő motivum volt, hogy nincs elég ember a feldolgozáshoz. Most pillanatnyilag az intézmény milyen állapotban van ebből a szempontból?
Hát ha abból indulunk ki, hogy milyen nagyok a feladatok, akkor természetesen mi is abban a helyzetben vagyunk, mint teszem azt a legtöbb könyvtár. Inkább a könyvtárakhoz hasonlítanám, hiszen Szebenben volt most nemrég a könyvtárosoknak egy ilyen találkozójuk, és ott is hát azon sírdogáltak egymás vállán az emberek, hogy hát nagyon kevés a pénz, és nem vonzó a szakma, ezért aztán nincsen ember, aki elvégezze a munkát. Hát a CNCSZ-nál konkrétan a kiinduló helyzet az, hogy dokumentációs dossziéból például 2022-ben átvett anyagok, tehát már idestova 2 éves anyagok. Még arra várnak, hogy bekapcsoljuk őket a kutatásba és a közzétételbe, tehát levéltárilag nincsenek feldolgozva. Aztán mondhatnék más példákat is, mert vannak, de azok kisebb fondok, viszont itt több ezer kötetről van szó, és ezért gondoltam, hogy érdemes megemlíteni. Ami azt illeti, hogy a digitalizálással hogy is állunk valójában, hát dolgozunk, természetesen digitalizálunk, de nagyon kevés ember és nagyon kevés anyagot. Általában azt digitalizáljuk, amit vagy kiállításokra, különböző kutatásokhoz készítünk, vagy azt, amit a közönségnek, hogy úgy mondjam, tehát a kérvényezőknek az anyagait digitalizáljuk, hogy kapják meg minél hamarabb és jobb minőségben. Tehát ez a két fő csapásirány a digitalizálásban. Most, aminek kapcsán ön tulajdonképpen javasolta is, hogy egy kicsit elbeszélgessünk, az szerintem egy jó változás. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor említettem, hogy kaptunk a központi információs és dokumentációs adatbázis dolgot, tehát ezt az elektronikus részt, és hogy a kollégáim tulajdonképpen ezeket a számokat, amelyek most a sajtóban is ilyen komoly visszhangra találtak, és én ennek nagyon örülök, hogy komoly visszhangra találtak, hát tulajdonképpen innen vették a kollégáim innen, tehát nem másféle statisztikák ezek, hanem a központi elektronikus adatbázisból vannak.
Ebből derül ki a többi között, hogy az utolsó esztendeiben a Ceausescu rezsimnek mintegy 45 ezer iratcsomót gyártott a SECU. Na most összehasonlítva 80 és 89 között összesen 250 ezerről tudnak. Ez mire enged következtetni, hogy továbbra is érzékelték azt, hogy van feszültség a hazai társadalomban, hogy nem azt mondom, hogy készülődik valami, de hogy ők maguk készen voltak figyelni, mint ahogy ugye munkakörükből is adódott ez a kötelezettség.
Tehát a feszültség az mindenképpen érzékelhető volt most akkor. Azok, akik megérték ezt a kort, az tudják, én magam is megértem, azért beszélhetek így róla, tehát valóban a feszültség érezhetően növekedett. A fenntartott rettegés szint is, hogy úgy mondjam, tehát még másutt azért enyhülni látszottak a dolgok, mit tudom, hogy Lengyelországon, Magyarországon egy kicsit, mintha puhább lett volna azokban az években a diktatúra. Nálunk igenis bekeményítettek, és egy másik utat választott Nikolaj Ceausescu, mint tudjuk. Na most ezek az adatok, amikről beszélünk, hogy hát hány dossziét írtak, hány dosszié maradt meg, és hogy is van ez az egész. Tegyünk egy ilyen kísérletet, képzeljük el, hogy egy szekurs bemegy a központi adatbázisba, mit tudom én, a 80-as években, és akkor ezeket az adatokat kapja. Tehát ez jelenti, hogy a központi adatbázisnak a számai alapján dolgozták fel a kollégák ezeket az adatokat. Most ebből adódóan, hát hogyha össze fogjuk adni a számokat, akkor meglátja, hogy nem egészen úgy jön ki, tehát ezt csak mint informatív adat javasolnám megértésre, mert miről is van szó? A legkeményebb megfigyelés ugye azokban a dossziékban került lejegyzésre, amelyeket már úgy ismer a közbeszéd, hogy DUI, ugye? Hát dossziád, urmarire informatíra, tehát ez a megfigyelésnek a legkeményebb formája volt, de emellett voltak másfajta megfigyelések is. Például én emlékszem, amikor a Balogh Edgár dossziát nézegettem, hát akkor ugye az is vagy 70 kötet, őt is megfigyelték, de abban rengeteg ilyen akció volt például, tehát hogy különböző kombinációkat, különböző információk megszerzéséhez külön csapatok, külön erre felkészített emberek, megkeresett besugók, stb. Vezették, illetve folytatták le ezeket. Na most ezekről itt nincsen szó. Akkor volt az a 130 ezer, ami egy másik román szóval, az dosszá, ez supravegére. Tehát ez is megfigyelést jelent, de nem olyan hosszú időn át tartó, és nem olyan intenzív, mint ez az urmarira dosszá. Urmarira az volt ugye, mint mondtam, a legkeményebb megfigyelés. Na és ezek mellett voltak ilyen általánosabb jellegű, na, lássuk, hogy akkor mit tudom én, X vagy Y nem nézett félre, vagy nem barátkozott össze valami baráti országnak a képviselőjével, vagy egy ilyen. Hát ilyenből is volt 26 ezer. Tehát körülbelül ezek a számok, amelyek a 250 ezer mögött ugye ott felmerülnek, és ebből ugye következik, hogy itt a kémkedés, a gazdasági jellegű megfigyelések, a külkereskedelemmel, stb.
Külföldiek például a muszlim országokból, ugye annak idején...
Igen, azok külön, igen, az külön a terrorizmussal kapcsolatos. Uh-huh. Igen, az antiterrorizmus, abból volt 7300, ugye.
Miközben jó barátok voltunk Arafattal, ugye, tehát de hivatalosan.
Igen, így van. De ennek ellenére, szóval a mi adatainkból is azért úgy átmegy, hogy 93 ezer volt a belföldi. Tehát ez volt a legnagyobb szám, ami tulajdonképpen azt jelentette, amivel kezdtük, hogy hát ezt a belső feszültséget, ezt a szekuritáté nem csak érzékelte, hanem próbáltak kezelni is ezzel a megfélemlítéssel, és avval, hogy az embereket ugye igyekezett elhallgattatni így vagy úgy.
A hadseregben is 13 ezer, most én nem tudom, mert tulajdonképpen amit én tapasztaltam 84-ben, az volt, hogy a sorozatosan a leveleim azok ilyen sárga csíkkal jelentek meg. Aztán egy idő után gondoltam, hát csak megkérdezem, tudtam, hogy hol van az úgynevezett CSIS-nek, a kontrainformációs tisztnek az irodája. Hát lementem, ugye időm volt, lementem egy délután, és megkérdeztem, hogy akkor ez meddig folytatódik, és azt javasolta nekem, akár ilyen atyai hangon, hogy hát ne firtassam, jobb ez nekem. Ha én nem firtatom. Igen, miközben a politikai nevelésért felelős tiszt az a nagy szájjal a lépcsőházban utánam kiáltotta, hogy Veszka do száru a venit dupatine. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes, az egyik diszkréten kezelte, a másik pedig világgá kürtölte a történetet. Az, hogy például a Csenészi honlapján megjelenik, és most azért vannak ugye rádiós vonatkozások is, például a Kömpulungon egy beszélgetést szervezett az intézmény, méghozzá az exiliumba kényszerült Szabad Európa rádiós személyiségekkel kapcsolatban, és Monika Lovinescu konkrétan ő volt a téma, de úgy láttam, hogy Paul Goma fotók, amint éppen találkozik X-el, Y-nal a bukaresti utcákon, tehát ezek a követési dossziénak a szerves részei voltak.
Így van, és Hát Monica Lovinescu és Paul Gomá, ugye hát az ellenzék kiemelkedő személyiségei voltak, és róluk különösen gazdag illusztrációs anyag van, hogy így mondjam, itt nálunk. Dolgozzák is fel többen, de kiállítások keretében is, ahogy ön is említette, ilyen tudományos tanácskozások alkalmával is előkerülnek, felszínre kerülnek ezek az információk is, és ez nagyon jó, hogy a kornak ez az arca, ez azért előttünk van, mert valamit azért csak kéne tanulni ebből.
Ahhoz, hogy tanuljunk ebből, ennek az irdatlan nagy anyagnak egy strukturált formát kell kölcsönözni. Nyilván ezek a résztanulmányok, vagy tematikusan közölt dossziék is tulajdonképpen ezt szolgálják, de a kutatók maguk mennyire gondolják azt, hogy ez fontos? Konkrétan hány doktori vagy posztdoktori tanulmány, dolgozat készült eddig ebből a tematikából, mert itt egy irdatlan kásahegy van, tehát nem az a gond, hogy nincs info, az a gond, hogy sokat kell dolgozni, amíg kialakul egy kép, és amíg ezt úgy lehet majd szövegbe önteni, hogy akár egy a témához először közelítő kíváncsi ember is megértse, hogy hogyan működött, mitől volt rettenetes, mi volt a sajátossága, például a keleti tömb többi hasonló erőszakszervezeteihez képest a Securitaténak.
Igen, ez a másság, ez talán leginkább abba írhet KGB ellenes fontba, amit sokan Fecse X-nek vagy 0110-esnek is hívnak. Hát ez egy ilyen helyi sajátosság. Na most, amit ön említ a feldolgozással kapcsolatban, hát biztosan a kedves hallgatók is, aki érdeklődik az erőszakszervezetek története iránt, azok már tudják, hogy megjelent a Securitate monográfiája a 2023-as év folyamán két kötetben. Livio Bezsenáró és Livio Cerano voltak, akik a második kötetet, illetve az első kötetet Florian Bánó és Livio Cerano szerkesztették. Na hát ez egy ilyen nagyobb léptékű munka, amiből valóban az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a történeti átalakulásokról is, hogy milyen szervezési és önszervezési, meg nem is mindig önszervezési folyamatokon ment keresztül a politikai rendőrség, de emellett én kiemelném Florian Bánó és Luminica Bánónak az antiterrorista részleg dokumentumainak a feldolgozását, amely hát az idei termés, hogy úgy mondjam, ez 2024-ben jelent meg, az a cím, hogy Nincs un attentát. Ez arra utal, hogy Ceausescu az egyik ilyen gyűlésen kiadta, hogy hát Romániában már pedig nem történhet semmiféle terrorista jellegű akció, mert meg kell előzni.
Már pedig történt, mert én fültanúja voltam az egyiknek. Ez a 80-as évek, most valószínű, hogy ön pontosítani fog. Grozevesti diák otthon, és a mi bentlakásunk mögött robbant fel az autó, amely alá egy hát bombát szerelt valaki, és az azt semlegesíteni akaró, úgymond antiterrorista szakember ott lelte halálát. Úgyhogy ez csak egy, a másik csak meg, amiről szintén, hát az nem merénylet, de tudom, hogy amikor a palesztin diákok, amikor itt voltak Romániában 80-as években, több frakció volt, egymással rivalizáló csoportok is. És mindig kellett ellenőrizni a preotjászai diákotthonban, ezt konkrétan tudom, mert hogy első kézből kapott info, mindig kellett ellenőrizni a nagy termet, az előadó termet, mielőtt elkezdődött volna bármilyen rendezvényük, nehogy a riválisok bármit is ugye elrejtettek volna a padok között, ami esetleg robban vagy ártalmas lenne. Úgyhogy én tényleg ennyit tudok csak így kapásból, hát akkor ha extrapoláljuk, akkor valószínű, hogy ennél jóval több kísérlet több, volt, vagy érdemes, meg akció
érdemes
is.
Érdemes elolvasni a Bánó család könyvét, hogy úgy mondjam, és még egyet hadd említsek meg, Valentin Gionea kollégánk írt az akkori Románia és az Interpol kapcsolatáról, ez 72-89-es dokumentumokat tartalmaz, és leírja, hogy hogyan is zajlott a nemzetközi kapcsolattartás ebben a témában.
Egyébként arról van-e info, vagy egyáltalán átkerülhet-e olyan anyag a Széréitől, vagy bárkitől is, ami a volt SZEKU és a társ szervezetek, vagy a, hát a varsói szerződésbeli testvér szervezetek közti, hát mondjam azt, hogy munkaviszonyt dokumentálja.
Igen, ezt nálunk azért leginkább Jánosi Csongor történész kutatja, neki ez témája, ő már írt tanulmányt ebbe, azt hiszem, hogy köteten is dolgozik, tehát itt én azt hiszem, hogy áttörés várható most, ha nem az idén, akkor jövőre talán.
Most, hogy ugye a beszélgetést úgy indítottam, hogy kampány, és akkor jönnek ezek a kérvények, ugye, tehát tulajdonképpen az intézménynek hivatalból át kell, hogy fésülje ezeket a jelölteket. Ez mekkora teher? Mennyire akasztja meg tulajdonképpen a Csineziászinak a napi munkáját? Mert azért látatlanban is csak belegondolok, hogy itt parlamenti is, elnökválasztás is, hát elég sok nevet kell, vagy név után kell majd utána nézni.
Hát persze, mi prioritizáljuk a dolgokat, és már azért valamelyes rutinunk ebben van, tehát kialakult egy menetrend. Nyilván a befutókat fogjuk előbb befejezni, de mi természetesen átvilágítjuk a jelölteket is, a törvény így írja elő. Most én szerintem az államelnök jelöltekkel, hát először is nagyon nagy meglepetésekre én nem számítanék, de az nem is olyan leterhelő az intézmény számára, hát ott van mit tudom, 10 ember, azt azért az ember át tudja világítani. A parlamenti választások azok jelentenek valóban egy nagyobb feladatot, mert ott, amint említettem, nem csak a befutókat kell átvilágítsuk, hanem azokat is, akiknek a neve felkerült a listára, és választhatók. Tehát ezek sokan vannak valóban.
Igen, és ugye nem lehet hátradőlni, hogy négy évvel ezelőtt már lecsekkoltuk, mert közben jöhetnek új iratok, igen, jöhetnek új dokumentumok, amelyek akár vastagon rácáfolnak arra a 4 évvel vagy 8 évvel ezelőtt kiadott dokumentumra, amely szerint pillanatnyilag a Csineziászi nem talált olyan iratot vagy információt, ami terhelő lenne az illető jelöltre.
Így van, nagyon jól látja, és köszönöm szépen a kiegészítést.
Meglepődnek-e ilyenkor a munkatársak, amikor azt mondják, hogy hűha, hát ezt nem gondoltuk, hogy XY szenátor vagy képviselőjelölt, hát bizony vannak ott kételyeket ébresztő részletek.
Most már Baszeszko elnök úr óta szem már senki nem lepődik meg semmin. Szóval mióta kiderült, hogy azon a bizonyos álnéven ő is adott jelentéseket fiatal korában.
De ez, de csendes úr, ez nem a legjobb jelzés azért. Tehát, hogy ennyire, nem azt mondom, hogy...
Későn
egyrészt, igen, másik meg az, hogy megvan ugye ez a, hát nem azt mondja a reflex, de adja magát, hogy az ember bagatelizálja a történetet.
Ugye, hogyha arra kérdezett rá, hogy ugye, hogy meglepődünk, hát már meglepni minket ilyen szempontból nem igen.
Ja, hogy most már edzettek.
Igen. Mondtam, hogy már meglepni nem lehet, de őnek abban igaza van, hogy hát 10 évig én azért nagyon melegen ajánlából lehetne egy doktorit is írni, hogy mi hányszor ezt leleveleztük minden előző levéltár irányítóval, levéltár gazdával, tehát az előző titkos szolgálatoknak a levéltárát annak idején átvevő intézményektől. Hányszor kértünk információt, és hogy hányszor jött, hogy ismeretlen. Tehát jó, mi valószínűleg nem tudtuk megtalálni, mert valóban nem volt arra semmilyen bizonyíték, hogy X vagy Y osztálytársa volt, amikor ezeket az adatokat mi nem volt honnan megkapjuk, ezek a törvény szerint nem kötelező jellegűek, nem kellett senki se benyújtsa őket. Mi keresgéltük itt-ott, hát így jött össze Petrov, sajnos csak 10 év után került felszínre.
Egyébként itt ebben az összesítésben az is megjelenik, mint egy, hát valamilyen szempontból ugye felkiáltójel és kérdőjel, hogy lényegében, ha valaki megkérdi az intézményt, hogy na és akkor hányat figyelt meg darabszám, hány állampolgárt a SZEKU, erre nem lehet érdemben egy szakmai választ adni, mert hogy voltak csoportok, az úgynevezett lóturgy, ahol ugye a tagok ott voltak, de nem mindenki jelent meg név szerint, vagy olyan eset is volt, hogy egy illetőnek több dossziéja, tehát hogy különböző helyzetekben és események okán külön-külön kezdték el követni, tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy akkor most X vagy Y százalékát megfigyelte a szekuritáté.
Ezért is én ezeket a statisztikákat hát nagyon kritikus szemmel nézem. Persze örülök, hogy a kollégák időnként kihoznak egy-egy ilyen adatot, mert akkor ugye ezt meg lehet vitatni szakmai szempontból, vannak hozzáértő emberek, vannak olyanok, akik ezzel foglalkoznak, történészek, annak a kornak az ismerői. Na most hát ezekkel a számadatokkal ön is említette, hogy hát voltak mindenféle csoportok. Na most emellett hát arról is beszélni kell, hogy hát volt minden gyárnak, minden egyetemnek, minden iskolán valahol volt valamilyen szekusa, és akkor hát ezek...
Vagy szekusai, mert lehet, hogyha szekusai, ha nagyobb volt az intézmény, akkor váltásban intézmény, dolgoztak, igen.
Akkor vannak olyan anyagaink is, amelyek egy-egy községre, egy-egy falura vonatkoznak, és vannak az úgynevezett objektív dossziék, tehát dossziára objektív, amik ilyen kiemelt egységekre vonatkozik, mint mit tudom én, az atomerőmű, vagy nem tudom. Tehát,
vagy akár a rádió, miért ne?
Akár a rádió is, tényleg televízió, persze, ezek ilyen intézmények, amelyek ilyen kiemelt fontosságúak voltak, és akkor ebben előfordulnak nevek, nem mindig beazonosítható például a hálózati személy. Tehát nincs meg ebbe, amit most emlegetnek ebbe a 250 ezerbe, nagyon sokan nem szerepelnek. Hát mondok magának egy példát, van a Xantus eset, ugye? Igen. Hát annak nincs dossziéja. Uh-huh. És a törvényszéken ugye bebizonyosodott, hogy az előző rendszer együttműködője volt, és hát tulajdonképpen most már megmerném kockáztatni, hogy hát ha nem egészen 100, akkor is 100 körül volt azoknak a száma, akikről ilyen vagy olyan információt átadott a politikai rendőrség számára írásba vagy megbeszéléseken. Tehát ez le van írva, ezt most már törvényszékileg is bizonyították, de csak azért adtam egy példát, hogy ne ilyen általánosságokba beszéljünk. Hát vannak olyan esetek, hogy az illetően nincs dossziéja, de hát hogy ne lett volna? Hát aki már azért 100 emberről adott információt, azért már arról hadd nem mondjuk, hogy nem működött együtt.
Ez egyébként azért is izgalmas, hogy akkor most mennyire voltunk mi lefedve. Ugye az előbb említette ön, hogy csinyán kell ezekkel a nagy számokkal bánni, de hát azért ilyen jellegű kutatás a keleti, ex-keleti tömb mindenik országában így vagy úgy folytatódik. Hát Magyarországon azért csigalassúsággal, mert olyanok a törvények, de gondolom, hogy egyéb helyen azért működik. Van-e legalább fogalmunk arról, hogy ha összevetjük ezeket az ex-szocialista államokat, akkor például megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a SZEKU az jobban be volt ágyazva a román társadalomban, mint teszem azt, nem tudom, a lengyel titkosszolgálat, illetve állambiztonság a maguk közegében, vagy nem kéne ezekkel operálni, mert igazándiból nem tudományos, vagy nagyon torzító megközelítést.
Hát én most őszintén nem tudnám magának megmondani, de egy biztos, hogy ezeken a nemzetközi konferenciákon elő szoktak kerülni az összehasonlítási adatok, a számok, és most például a kollégáim, azt ha jól mondom, akkor szeptember végén, október elején Tiranába fognak menni egy ilyen konferenciára, ahol a frissen felvett albán kollégákat is bevesszük ezekbe az összehasonlításokba, amikről ön beszél. Persze, hogy nem mondhatjuk, hogy nem tudományosak, hogy ne, hát konferenciákon ezek az összehasonlítások mindig előkerülnek. Sajnos, hát én is úgy látom, ahogy ön, legalábbis mi, akik megértük azt a kort, én azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy állandóan az volt az érzésünk, hogy belebotlunk egy szekusba, úgyhogy a beágyazottságról vagy ott, vagy semmit, ugye? Hát az az igazság, hogy nagyon mindenhol az volt az embernek az érzése, hogy van vagy egy besugó, vagy egy szekus. Aztán sokszor kiderült, hogy nem is igazán volt, de az embernek ez a megfélemlítése,
a pszichózis, igen, ott volt.
A pszichózis az már nagyon nagy méreteket öltött.
Van itt egy olyan adat, amit tényleg érdemes még egy kicsit tovább görgetni, hogy több mint 6000 esetben a Securitate alkalmazottai ezeket az információkat, a dossziék, az összeállított dossziékban fellelhető információkat arra használták fel, hogy beszervezzenek, hát közreműködőket. Most különböző fokú, ugye itt is. Igen. A közreműködés. Igen. Annak az nem egy síkú tevékenység. És akkor volt még egy másik történet, ami aztán tényleg drámai, ez a kiskorúak beszervezése. Ezzel például hogy állunk pillanatnyilag? Mi az, ami még kiderült azon kívül, hogy emlékszem, múltkori tetőteraszon hangzott el, hogy tényleg megdöbbentő számok, illetve hát maga a tény, hogy valakit liceumi diákként próbáltak, sőt, szerveztek is.
Igen, ebbe az összehasonlításban sajnos elég jól állunk, már legalábbis most megint, ugye, hogy ne bagatelizálom el, de szóval igen, magasak nálunk ezek a számok. Már például a magyar kollégákhoz képest, vagy akár még a lengyelekhez is. Tehát ez egy nagyon szomorú része, és nem tudom miért nem kezdődött még el. A katonai ügyészségnél vannak a mi előterjesztéseink. Ők mindig mondták, hogy mennyire érdekli őket ez a történet, de aztán egyelőre nem léptek semmit. Tehát ez a dolog, ez egyelőre stagnál nálunk. Na most történt egy másik eset is, elküldtük az egyik táblabíróságra egy olyan személynek az anyagát, aki 17 évesen, tehát a törvény szerint bármi kiskorú, de már beszámítható, tehát a 16 éves korig nem indítanak eljárást ilyen esetben, tehát ez, mint mondom, 17 esztendős volt akkor, és másra terhelő adatokat szolgáltatott, tehát meglátjuk, hogy ebben a helyzetben hogy fog dönteni egy bíróság, egy civil bíróság, hogy úgy mondja, a katonai részét ennek, ezek szerint egyelőre elodázzák, vagy el se kezdik, ezt nem tudom önnek megmondani sajnos.
Volt egy olyan kijelentése a Széréi ex vezetőjének, Helvig úrnak, hogy hát az ő mandátuma alatt aztán minden, ami kinyílhatott, az kinyílt, amit átadhat, azt átadtak, tehát hogy az volt a sajtófogyasztónak a benyomása, hogy egy mini forradalmat vezényelt le a Széréi ex igazgatója. Valós ez a fordulat, vagy itt tulajdonképpen egy jó adag önfényezésről is beszélhetünk, vagy lényegében úgy kéne nézni, hogy ahhoz képest, hogy azelőtt mennyit nem adtak át, vagy milyen nehézkesen, az ő mandátuma alatt viszont ez hát olajozottabban működött.
Nem akarok senki se dicsérni, de meg hát rosszat se akarok mondani senkiről, de ugye, hogyha objektíven állunk ehhez a dologhoz, akkor hát a legtöbbet mi a 2000-es évek elején 2006-2008 tájékába vettünk át anyagokat a Széréitől. És akkor én emlékszem, hogy ugyanígy volt az akkori igazgatója a SZERZ-nek, aki azt mondta, hogy hát ők mindent átadtak, aztán tetszik látni, hogy most egy későbbi elnök ugyanezzel dicsekszik. Hát körülbelül ez a helyzet.
Van-e kapacitás továbbra is befogadni ezt a tényleg nem kevés iratanyagot? Ugye kiderült, hogy a Bukarest szélén létező lerakat az lényegében akár megfelelő tárhely is lenne, bár azért ezt egyes szakértők úgy fejcsóválva figyelik. Volt irattáros nálam a tetőteraszon, és mondta, hogy nagyon sok helyen azért a tárolási körülmények azért kívánivalót hagynak maguk után, de hogy pillanatnyilag köbméterre vagy beltérre van-e még kapacitás befogadni, ha történetesen most azt mondja, vagy a Széréi, vagy a katonai elhárítás, vagy bármelyik ilyen tulajdonos időzőjelben, hogy tessék, itt van 3 vagon papír, bennünket már nyomaszt, nem, nincs szükségünk rá.
Erre azt tudom mondani, hogy nekünk van a Popes Leordeni lerakatban, most már, ha jól mondom, akkor 4 ilyen nagyobb épületünk, és ehhez még kaptunk a kormánytól egyet, csak azt el kellett cserélni, mert nem volt közel a miénkhez, az a telek, ahol ezek a lerakatok vannak, az nem a miénk, csak sajnos a különböző vezetőségi változások miatt ez a dolog éveken át húzódott. Hát még most is valamilyen papírokra szükség lenne ahhoz, hogy elkezdjük a tér kialakítását. Ugye, hogy most vannak dolgok, amelyeket lehetne jobban csinálni, ezt én nem vitatom, különösen, hogy az első három ilyen lerakat, ugye hát még nem volt olyan minőségű, mint a negyedik. A negyedik az tulajdonképpen ilyen abszolút minden nemzetközi kritériumnak megfelelő, tehát arra lennék én büszke, mondjuk a negyedik.
Ja, a másik három is azért olyan, hogy nem kell...
Lehet abban.
Igen, persze. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy...
Télen például ott hideg van, értem. Vagy vannak ilyen kellemetlen dolgok, de nem csorog rájuk a víz, vagy ne tessék ezt elképzelni. Igen. Nem erről van szó. Nem, arról van szó, hogy hát vannak olyan dolgok, amiken lehet és kell is javítani, de már vannak olyan lerakataink is, mint mondom, ezek a mozgatható
polcok, igen.
Polcok, hát ezek ilyen abszolút nemzetközi szintű, és ott meleg is van, tehát minden optimális. Ott tulajdonképp, hogyha kutatók jönnek sokszor, ott is a helyszínen kutathatnak, tehát mi minden támogatást megadunk.
Ha ezek a kutatások egy adott pillanatban megfelelő mennyiségű és ismétlem jól átgondolt adathalmazként jelennek meg, akkor felmerül az igény vagy kérdés elsősorban, de aztán hát ha lesz belőle konkrét eredmény is, hogy ezeket be lehet-e építeni tankönyvekbe. Tehát most nem a szakmáról, a szűken vett kutatói történészi szakmáról és pászmáról beszélek, hanem hogy ezt a tudást olyan szintre levinni, hogy ez egy fél oldal, egy becsületes lábjegyzet erejéig legalább dokumentálja azt, amikor teszem azt a történelem tankönyvben, megjelenik egy bekezdés arról, hogy ebben az időszakban elnyomás jellemezte a romániai belpolitikát, ennek az eszköze a többi között a Securitate volt, pont. És akkor ott áll a tanuló, azt mondja, jó, oké, menjünk tovább. Ha annyira nem érdekli, nem fog tovább klikkelni, vagy utána menni, keresni. Viszont ha kap egy minimális, akár féloldalas, átfogó magyarázatot arra, hogy ez mennyiségben, minőségben, mélységében miről is szólt, lehet, hogy az a munka, ami ott folyik, és aminek a hasznát nem vitatjuk, egy másfajta dimenzióban is konvertálható.
Így van, hát az egyetemi szintet és a doktorátusokat említetted. Ilyenből természetesen volt, meg van nálunk folyamatban is több ezer. Tehát most nem nagyítok semmit, ez valós nagyságrend, és én szerintem ez rendben is van. Ezek akadémiai nivójú kutatások, ezek rendben vannak. Na most, amiről ön beszél, hogy teszem azt egy gyereknek megérthetővé tegye ezt az egészet, ahhoz szerintem hát kéne gondolni a képzést magát, tehát játékos dolgokat. Én láttam a lengyel kollégáknál, de Magyarországon is vannak például a recskitábor, nem tudom, meg volt csinálva egy ilyen elektronikus játékszerű bárminek, hogy az ember bemehetett, és akkor úgy megnézte, hogy na, itt van az őr, ott van a barak, ott laknak a rabok, ide viszik őket dolgozni. Tehát volt valamiféle ilyen interaktív, hogy a gyermek belülről is megérthesse, de játékos formában, és ezt most megint ne úgy értsen, hogy bagatelizálva, de...
Igen, tehát szóval, nem az volt, hogy az osztály bement, és aztán az első 5 perc után elkezdte unni magát.
Persze, a masszívan. Saját szintjén ott eljátszogatott vele, né, akkor itt ezt a gombot megnyomtas, akkor kijött. Tehát ezt így nagyon ügyesen megoldották, azért adtam a lengyel és a magyar példát, mert ezeket ismerem, valószínű másod is vannak. Nálunk is láttam én ilyen rajzos megoldásokat. Valami ilyesmit kéne csinálni. Valami ilyesmit. Könnyedebb, de azért nívós ilyen, tehát a gyermekek szintjén is, hogy ezt hozzáférhetővé tenni, mert szerintem azért amikor már nagy az illető, hát akkor már abba, amiben belenőtt, azt, amit már megélt, azt viszi tovább, és nem feltétlenül érti meg. Míg egy fiatalabb korú inkább megérti, megérzi inkább, hogy hát ez valami horror, ez valami rettenetes, és hát ma, amikor annyi horrorjáték van, hát...
Igen. Hogyha ezt a lengyel példát, ugye említ, vagy utalt Lengyelországra, ha jól értettem, talán még a múltkori beszélgetésünkben volt rá utalás, hogy ők másképp szerveződnek, tehát a vajdaságok az ottani megyéknek megfelelő...
Igen.
adminisztratív felosztás szerint, tehát van egy decentralizált, úgymond intézetük. Vajon, hogyha mi annak idején nem úgy indulunk, hogy a Csenészjászi ott van a központban, és hát egy ilyen ugye, fővároscentrikus, centralizált módon működik, és ha ezt a megyei szintű lebontást alkalmazták volna, nem lett volna hatékonyabb a feldolgozás?
Nem tudom, de mindenképpen a helyi szinten jobban meg lehetett volna oldani a hozzáférést is, tehát nem kellett volna utazzon a kérelmező, ez egy óriási előny lett volna, és hát ezt évekig csináltuk. Most, hogy egy kicsit ez a digitalizálás beindult, és hogy most már azért egy idősebb személy megkaphatja esetleg
futárral, igen, el lehet küldeni.
Is, az már egy nagy haladás, de ez évekig nem így volt. Ám, és hát akkor sajnos egy generáció, mondhatnánk, kiesett. Tehát olyan emberek, akiket tényleg érdekelt volna a saját múltjuk, és valamiféle információs kárpótlásra ők is jogosultak lettek volna, hát ezek nem kapták meg.
Információs. Ez nagyon izgalmas, ez, amit mondott az előbb. Lehetne ezt törvénybe foglalni, hogy akkor joga van ehhez mindenkinek, aki igényli?
Hát ezt én emlékszem, hogy éveken át a kollégiumban is, tehát a vezető tanácsban tárgyaltuk, hogy hát valaki, akit megfigyelt a politikai rendőrség, az miért kell most kifizesse azokat az anyagokat, amelyeket mi esetleg nyújtani tudunk. Először is kevés ez az anyag, meg kevés, ami leegyezve megmaradt esetleg utána, és másrészt még fizetnie is kell, meg le kell utazzon, meg stb. Szóval ez nekünk egy morális problémánk volt. Én ezt többször magam is felvetettem, és mindig hát a jogászok lehurogtak, hogy hát nem lehet, mert akkor ezzel valakinek, nem tudom, csorbítjuk a jogait, hogy mi a különbség a között és a másik között, akinek esetleg hálózatja. Hát az a különbség, hogy hálózatja. Na mindegy, de hát tehát a hálózatiakat se valóban nem lehet egy kaptafára felhúzni, mert van hálózatia, de esetleg nem sugott be. Tehát azt se tekinthetjük besugónak. Na. Tehát vannak ilyen dilemmák, és ezek ilyen jogi buktatók voltak tulajdonképpen, akadályai egy ilyen kárpótlási törvénynek. Hát másút lehetett, például Magyarországon ez létezik, a kárpótlási törvény, ez ingyen kapják meg azok, akiket megfigyelt az előző rendszer.
Ez úgy működik, a hallgatók úgy képzeljék ezt el, hogy az illető, vagy a családtag, a nagyon közeli, akinek szólnak, hogy immár a kérvénye alapján sikerült az őt érintő aktákat előkeresni, ő megjelenik, és akkor van egy vagy két olvasóterem, nem tudom pontosan. Hát izgalmas lenne ott, most megint bennem van így a cinikus hang, nem? Izgalmas lenne egy megfigyelő kamerát szerelni ebbe az olvasóterembe, és azt követni, hogy ki hogy reagál. Hogy dühöng, hogy fakad sírva, hogy nem kapja a levegőt, vagy hogy néz maga elé, és azt mondja, hogy hát én többre számítottam. Azt gondoltam, hogy fontosabb vagyok, és veszélyesebb a rezsimre ehhez képest, meg hát vékonyka ez a dosszié. Szóval ez lenne izgalmas, meg az, hogy esetleg egy, most nem azt mondom, hogy egy teljes normájú pszichológus, de hogy valaki, aki ott legyen a közelben, amikor egy sokkot kapott olvasó, egyszerűen nem találja a helyét, mert olyan tömény és kemény információ jön vele szembe, hogy bár felkészült mindenre, azt mondja, hogy azért ezt tényleg nem gondoltam.
Hát így van. Ugye nemrég hunyt el ez a Niku Kovács, most eszembe jutott, hogy van nekünk ez a kis oral history, ez a...
Ő a Phoenix-es Niku Kovács.
Igen, igen. Uh-huh. Hát ő volt, itt bent a kollégák készítettek vele egy ilyen interjút, és hát ő bizony elsírta magát, amikor egyes dolgokra a dossziéjába rátalált, és feleledénített onnan részleteket. Hát ezt felvettük meg minden, itt van egy ilyen kis lerakatunk ilyen felvételekből, aztán nem tudom ennek is majd mi lesz a sorsa, de hát jó tudni, hogy van ilyen Bukarestben.
Hát valószínű, hogy nem csak a Phoenix együttest, mint annak idején nagyon ismert és kedvelt, aztán meg ugye disszidált zenész truppot követték, hanem követhették azokat is, akik elmentek a koncertre, és talán kihívóan viselkedtek a szocialista erkölcs, igen. Én emlékszem, még volt egy ilyen, ez csak így beugrott, hogy volt egy ilyen együttes, eljött ide Kolozsvárra, úgy hívták, hogy Traktorok. és 80-as évek eleje, és ilyen kockás inkbe mentünk, mert ugye akkor az volt a csövesek, meg nem tudom mi, ami úgy átjött Magyarországról, és a szervezők rohangáltak lefel a közökön, és mondták, hogy üljünk le, ne csápoljunk, ne ugráljunk, hát viselkedjünk rend egy rock együttesnek ugye az előadásán. És hát gondolom, hogy ezeket az eseményeket is azért ott beépített jegyszedő bácsik néniken kívül, még mások is figyelték, hogy ki hova jár, hogyan viselkedik, milyen
magatartása. Ezért se lesznek azok a számok sose véglegesek.
De azért, ha most visszapörgeti több évtizedes, mondhatni már Csénészias és tapasztalatát, Csendes László azt mondja, hogy megérte a zenészi karriert, hát nem mondom, hogy háttérbe szorítani, hanem a mellé helyet szorítani ennek is.
Természetesen nagyon sok megható, és valóban még felemelő pillanat is volt, hát voltak szép nemzetközi találkozók, és voltak nagyon meghitt beszélgetések a rendszer áldozataival, nagyon érdekes embereket ismerhettem meg, és hát néha úgy éreztem, hogy hasznos, amit csinálok már olyan szempontból, hogy ha valakinek előkerült a dosszia, most itt hadd dicsekedjek én is Szőcs Gézával, aki éppen egy interjút adott a Duna Televízióban, és elmondta, hogy hát ő nem tudja miért, de neki a dossziai nem kerültek elő, és akkor én felhívtam, és mindjárt meg is nézett, vagy 16-ot itten, mert az első repülőre felült, és eljött Bukarestbe, mikor mondtam, hogy van neki.
Az első 16-ot gondolom, mert hogy utána
igen,
még...
Úgyhogy, szóval voltak ilyen jó pillanatok az évek folyamán, amikor az ember valóban úgy érezte, hogy nem hiába vesztegettem itt az időt.
Az idő, és akkor most még egy kérdés így a beszélgetésünk vége felé közeledve, az idő kegyetlen faktor ebben a témakörben is. Lassan kikopik egy generáció, vagy másfél, akár kettő is, aki megismerhette volna a múltjának ezt a szeletét, amit vagy nem tudott róla, vagy nem volt érkezése, vagy nem akart szembesülni vele. Ez a hiátus, ez mennyire hathat ki arra, hogy a közelmúltról való percepciónk, és ezen belül a szekuról való összimpressziónk az... hiányos, hézagos, azon felül, hogy egyébként sincs még minden puzzle a helyén.
Igen, hát ez az időfaktor, ez valóban mondhatjuk, hogy sok kárt okozott. Persze, hogyha ezeket a dolgokat, amiket ugye hát említette Helvig urat, hogy átadott, nem mondja senki, hogy nem adott, mert valóban jöttek át dolgok, nem is kevés, nekünk ez munka, feldolgozandó, köszönjük szépen. De mi lett volna, ha esetleg az első alkalommal, amit említettem önnek, hogy a 2000-es években, ugye 2006-2008-ban rengeteg dosszié átjött, hát ha akkor megkaptuk volna ezeket is, ugye? Hát felteheti az ember ezt a kérdést. Ilyenkor... többet és sokkal hamarabb megtudtunk volna.
Így van, és ilyenkor vetődik fel, ugye kutakodva a dossziék között, amelyek ugye megjelennek, hiányosak, látszik egyértelműen, hogy nem teljesek. Ilyenkor vetődik fel az, hogy akkor vajon nem elődolgoztak valakik?
Jó lenne tudni, hogyha igen, és hogy ki.
Volt már berevolyesti eset, amikor csak néztünk, és nem tudtuk hova tenni, az volt talán az egyik legfrappánsabb, ugye nagyon sokan nem emlékeznek rá. Egy erdő szélen találtak egy, hát gödröt, elégetett, félig égett akták, nem is kevés.
Erről, ha megenged egy igen. Rövid közbeszúrást, ezek közül, az anyagok közül sikerült néhány, nem mondom, hogy nagy mennyiség, de néhányat visszanyernünk, és a Popes Leordeni lerakatban megtalálhatóak.
És ebből mit lehetett visszakövetkeztetni, hogy ezek tényleg olyan kényesek voltak?
Nagyon érdekes kérdés. Hát vannak olyan emberekről is, akiknek ugye a mai adataik szerint nem volt dossziéjuk. Vannak foszlányok, vannak részletek, vannak olyan papír darabkák, amelyek egy dokumentum egy bizonyos része ugye az elégetés után megmaradt. Tehát nagyon, nagyon változatos. Ugye a német kollégák, hogyha visszaemlékszik, akkor csináltak egy olyat, hogy ezeket a gépbe betett és megsemmisítésre ítélt iratokat végül is visszahozták, és hozzáférhetővé tették. Hát nekünk nem volt ilyen technológiánk, sajnos mi csak magukat, az iratokat tudtuk úgy megmenteni, dobozokba tenni, ahogy mi is kaptuk őket.
Csendes László, újabb dobozok felnyitásakor megint csörög a telefon, és megint arra kérjük a CNCSZ tagját, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy a volt szekuritáti irattárát tanulmányozó bizottság éppen hol tart a munkájában, mert hogy ugye ez egy irdatlan nagy kásahegy, de azért fogunk időnként vagy ütemesen visszatérni rá, hogy legalább ez a generáció, aki most felnő, kapjon némi plusz infót arról, ahogyan a szüleiket, nagyszüleiket és dédszüleiket megfigyelte az államhatalom, mert hogy tanulságos történetek és adatok birtokába juthatnak ezáltal. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Bármikor, nagyon szívesen, én köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.